Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt a koránkelőknek, indul a hétvégi menetrend. Kulturális témákkal indítunk, majd a turizmussal kapcsolatos témákkal folytatjuk, végül pedig könyvet ajánlunk. Ezek tehát a mai nap megállói. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak. Tartsanak velem egészen 11 óráig.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek. A mikrofonnál Andor Tóth Anna.
Közeledik a művészetek völgye. Július 19-e és 28-a között irány a Balaton felvidék. Az összművészeti fesztivál programjai közül most a koncertek, zenés előadások lesznek középpontban. A fesztivál programigazgatójával, Nagy Adriennel, Kalmár András beszélget.
Beszélgettünk már itt a műsorban az igazgatóval, Oszkó Jakab Natáliával az összművészetiségről, és arra gondoltam, hogy veled meg egy picit fókuszáljunk a fellépőkre, illetve hát a zenészekre, mert mégis tudjuk, hogy igen, nagyon sok a színház, nagyon sok a családi program, de valahogy azért a fiatalokat, meg a legnagyobb tömegeket azért mégiscsak a, hát hogy mondják, ezt a headlinerek mozgatják meg, nem? Nincs igazam?
De, tehát azért azt hiszem is tisztában vagyunk, hogy a jegyvásárlás pillanatában az a döntő, hogy aznap kijátszik a panoráma színpadunkon körülbelül, ami ugye a Kapolcson a legnagyobb könnyűzenei helyszínünk, itt lépnek fel az ismert Budapest Parkot is megtöltő magyar zenekarok.
Egyébként ez fölmerült valaha, hogy meghívjatok, most nem azt mondom, hogy arénát megtöltő sztárokat, de hogy mondjuk külföldi sztárokat is, vagy külföldi ismert zenekarokat is?
Voltak évek a művészetek völgye történetében, amikor a panoráma színpadon külföldi zenekarok is felléptek, és igazából azt a tendenciát vonták le így a tulajdonosi szinten, hogy hát ez az igazság, hogy a magyar nagy zenekarokra többen és sokkal nagyobb számban jelent meg a közönség, mint ezekre az egyes külföldi produkciókra. Olyan szintű költségvetéssel nem rendelkezünk, mint egy Sziget, vagy ilyesmi, akik tényleg óriási virágszárokat.
Meg más is a fókusz, hát nem? Hát
teljesen más nálunk a fókusz. Mi minden évben kérdőíveztetjük a látogatóinkat, mind a helyszínen, mind pedig a fesztivált követően, és ott is kérdezzük őket. Csinálunk minden szeptemberben, októberben egy kívánságlistát, hogy kiket szeretnének látni. Mindezeket mérlegelve aztán úgy döntöttünk egy ponton most már 3-4 éve, hogy igazából a magyar headlinerekkel és kedvencekkel töltjük meg ezt a panoráma színpadot. Idén is, hogyha mondhatok pár nevet, hogy kiket látni.
Mindenképpen légy szíves.
A 30Y minden évben óriási siker ezen a színpadon. Az Orevoir, a Bagosi Brothers Company, belga. Idén először meghívjuk Betonhoffit, a vasárnapi utolsó napunkon ő lesz a headlinerünk. Az új lemezes Blaha Louisiana érkezik hozzánk, a 15. szülőnapját is ünneplő Bohemian Betyárs, vagy az 5 éves Carson Coma zenekar, a Csak Neked Kislány Elefánt, Esti Kornél, a Hiperkarma minden évben megtölti a teret ott a panoráma színpad előtt, de ott lesznek az ilyen régebbi klasszikusok is természetesen, mint a Quimby, a Kis Csillag, a Punani Masszív, Margaret Islandet is vendégül látjuk, Pornograsztra is lehet majd ropni, úgyhogy ilyen teljes skála. Ugye 10 napunk van, azért ebbe sok fellépő befér, de idén egyébként már az a koncepciónk, hogy minden faluban van egy nagy színpadunk, tehát ez az ilyen panoráma színpad, ez az ilyen klasszikus értelemben vett könnyűzenei nagy színpadunk, és van a Lőtér nevű színpad, ami a közlekedési múzeummal egészült ki Talján Dörögdön, tehát az a neve, hogy közlekedési múzeum Lőtér, ahol pedig az ilyen frissebb magyar zenekarok, a kicsit ilyen fiatalabb korosztályt is megszólító, nem csak feltörekvő, de kicsit ilyen rétegebb, akár mondjuk egy Analóg Balaton, vagy az Alsaluna itt fog fellépni, de például a Dagshell, vagy a VHK-t is itt lehet megnézni, Sissit, aki mostanában ugye nagyon népszerűvé vált, vagy a 100 Sins formáció, tehát ezen a kettes nagy színpadunkon, amit most már így hívunk, szintén könnyű zenét lehet hallgatni, csak egy kicsit újabbakat, fiatalabbakat, vagy esetleg rétegzenéből válogattunk erre a színpadra, és akkor van még egy hármas nagy színpadunk, az pedig Vigánt Petenden van, ami egy ültetett helyszín, ennek az a neve Cirque du Tokert, egy ugyanolyan nagy színpadot kell elképzelni, mint a panoráma színpadon, és szemben vele pedig egy ilyen 1000 főt leültetni képes beszékezett nézőtér, de természetesen körbe a fűbe is lehet ülni, úgyhogy itt is több ezren tudnak nézni, vagy hallgatni zenei koncerteket. Itt pedig inkább az idősebb korosztály céloztuk meg, és nagyon jól bevált, vagy hívtuk először például Zoránt, vagy Dés Lászlót, Kern Andrást, Básti Julit. Itt fog fellépni idén a Budapest pár, Kis Tibivel, Németh Jucival, Rutkai Borival, Mezőmisivel, és például sikerül ide meghívnunk Bródi Jánost, aki az egész életműve eszenciáit fogja bemutatni, a Csík zenekart, aki Presser Gáborral fog kiegészülni. Szóval egészen ezek a nagy generációs, idősebb generációs nagy nevek is itt megjelennek. Úgyhogy a könnyű zene nálunk szintén nagyon tágan értelmezett dolog, mint az egyéb zenei és nem zenei műfajok, amelyek megjelennek a völgyben, úgyhogy nem csak az aktuális közönség kedvencek, de a nagyon fiatal feltörekvő zenekarok és az idősebb legenda előadók is megjelennek.
Hát igen, Sziszitől VHK-ig, szóval elképesztő
az,
a repertoár.
Hát
tényleg, van-e valaki, aki nem lesz ott? Tehát van-e olyan magyar zenekar vagy zenész, aki nem lesz ott? Szerintem nincsen.
Minden
tényleg
évben kiesik pár, de azért évente próbáljuk rotálni, hogy nem mindig ugyanazok legyenek, és mindenki kapjon valamikor, valamelyik évben valahol színpadon, de tényleg, tehát több száz csak a könnyűzenei fellépőknek a száma, úgyhogy hála égnek azért. Nagyon sok helyszínünk van, 10 napon át tart a programunk, úgyhogy elég széles palettát fel tudunk mutatni, igen.
Igen, és hát azért is fontos ez, mert bármilyen vicces is, hát már a Margaret Island is, hogy mondjam, szóval, hát ők is öregszenek, na, tehát lesen,
hát a 10 éves jubileum évüket
igen,
tartják.
Hát középgeneráció felé tartanak ők is, és hát ahogy mondtad, ugye jönnek a fiatalok, vagy a fiatalokat érdeklő előadók, mint a Sisi és a Betonhofi. Adri,
igen,
egy kicsit avasd be a munkádnak abban a részébe, ami nem titok. Hogy működik ez az egész? Tehát a zenekarok jelentkeznek nálatok, vagy ti kerestek, vagy kapcsolatban vagytok a menedzserekkel, és mi a helyzet az úgynevezett feltörekvőkkel? Vannak-e, nem tudom, ilyen kurátoraitok, akik járják a vidéket, meg járják a különböző koncerthelyszíneket, vagy egyszerűen online nézitek meg, hogy ki jön ki valami jópofa dologgal, és egyáltalán hát milyen apparátus épül erre, tehát arra, hogy megtaláljátok a legizgalmasabbakat.
Mi éves szinten Budapesten egy irodában dolgozunk, van egy kis programszervező csapatunk, aki tényleg egész évben ezen a fesztiválon és a másik a Kerek Dom nevű testvérfesztiválunkon dolgozik. Úgyhogy mi vagyunk páran, ez tényleg egy ilyen kis aprócska crew, 3-4-5 fős programcsapat, és mi dolgozunk azon, hogy ezen a fesztivál és a másik fesztiválunkon egyéb kisebb eseményeinken is megfelelő zenekarokat találjunk. A metódus az igazából a felsoroltaknak az ötvözete, tehát nyilván egy panoráma színpadra, ami a fő helyszínünk, ahova befér sok ezer egy egyvesellásoknak azért a nagy részét megnyomja, ott abszolút elképzelésünk, hogy kiket szeretnénk meghívni. Egyrészt minden évben figyeljük, mely zenekarok hogy működnek a völgyes közönségnél, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanúgy, mint budapesti helyszíneken, tehát vannak speciálisan olyan zenekarok, akik nálunk például teljesen egyértelműen nagy színpadot kaphatnak, holott nem biztos, hogy mondjuk a budapesti vagy egyéb vidéki városok jegyvásárlásaiban ők vannak legelől. A völgynek van egy nagyon speciális közönsége, kicsit ez az ilyen alternatíva, de nagyon-nagyon nyitott, bulizni nagyon kedvelő, táncolós közönség, akiknél például a Bohemian Betyárt, a Parnograszt, vagy a Csak Neked Kislány, az abszolút egy nagy színpados fellépőnek számít, míg lehet, hogy egy csomó más fesztiválon ők inkább B-színpadot jelentenek, vagy kisebb helyszínekre mennek,
aha,
és másokat preferálnak. Nálunk azért a nagyon mainstream pop nem jelenik meg, tehát van egyfajta ilyen műfai igény is, nem jelennek meg pár műfaj, mint például a metal, a nagyon erős, nem tudom, rockzene, bár abból is azért vannak olyanok, amik meg tudnak jelenni, de van pár olyan zenei műfaj, amit például a völgy közönség nem preferál. Ezt is folyamatosan szűrjük, figyeljük, nézzük. Közben persze mi, mint programszervezők, egész évben járjuk a koncerteket, magam is az összes MVM Domos Puskás Arénás Budapest Parkos koncert, amit
most itt
szeretném.
Állj meg egy picit, mert a Nati múltkor azt mondta, hogy kerestek folyamatosan kollégákat, tehát most magyarul azt mondod, hogy aki hozzátok megy dolgozni, az tulajdonképpen hát minden koncertre kap jegyet.
Bárcsak így lenne. Azért ez kicsit túlzás lenne, ez egy ideális világban. Így lenne, de természetesen azért szakmabeliként könnyű tiszteletjegyet is kapnunk, vagy meg is hívnak minket ezekre az eseményekre, remélve, hogy akkor a jövő évi fesztivál line-up-ban ők is tudnak szerepelni, mármint maguk a zenekarok küldenek sokszor meghívó levelet, hogy jöjjünk el, nézzük meg őket. Én tényleg nagyon sokat járok személy szerint is ezekre a koncertekre, de a programszervező kollégáimról ugyanígy el tudom mondani. És akkor vannak a feltörekvők, ugye, akik egy teljesen másfajta metódus alapján kerülnek be hozzánk. Egyrészt lehet jelentkezni, tehát van egy ilyen open call, minden évben ősszel kerül kiírásra, amikor a honlapon, a Facebookunkon meghirdetjük, hogy lehet jelentkezni a jövő évi fesztiválra. Utána ezeket, amikor lezárul a jelentkezés, akkor ezeket műfajilag szétbontjuk, és ugye nálunk jellemzően úgy működik, hogy az egyes udvargazdák rakják össze a csomó helyszínnek a programját. Például a jazz, a Harcsa Veronika, a másik jazz udvarunkat, a Magyar Jazz Szövetségnek az elnöksége, a folkot, a Hagyományok Háza, az irodalmi verses dolgokat, a Vecsei Hámiki vagy a Kaláka udvar. Tehát vannak ilyen úgynevezett kurátoraink, akik egyben az udvargazdák is, a fesztivál alatt is ők vannak jelen a helyszíneken, és akkor ők megkapják például ezeket a jelentkezéseket, leszűrjük őket teljesen a műfaji szempontok alapján, és akkor választhatnak ezekből a zenekarokból, hogy kiket szeretnének meghívni. De van például az NK-nak a hangfoglaló programja,
akikkel
együtt működünk, ők ugye kiválasztják, van ennek egy hosszasabb folyamata, zsűrizése, élőben is meghallgatják őket, és kiválasztják a top 20-at az adott évben az indulók közül, és ezeket is mi megpróbáljuk minél nagyobb számban elhelyezni a fesztiválok kisebb színpadain, vagy a nagy színpadokon első sávban. Szóval nagyon sokféle metódus van. Tehát van, amiről abszolút nekünk van saját elképzelésünk, hogy mit szeretnénk. Van, akik jelentkezési alapon tudnak bekerülni, valakik együttműködési alapon, és valakik pedig a kurátoraink, az úgynevezett udvargazdák választásai alapján.
Adri, mennyire befolyásolja a ti döntéseteket, hogy egy feltörekvő zenekarnak, vagy egy nem nagyon-nagyon ismert zenekarnak milyen a social médiás jelenléte, akarom mondani, hány követője van, illetve kérdezem, hogy a te tapasztalatodból mennyire konvergál a social médiás közönség jegyvásárlóvá, tehát valós közönségé, mennyire számít ez?
Nem mondhatom, hogy nem számít. Tehát 2024-et írunk, a social médiát mi is nagyon aktívan használjuk, mint Művészetek Völgye. Ott hirdetünk, ott futnak az eventek, ott jönnek létre az események, a jegyeket is áruljuk, ott célcsoportokra tudunk lőni. Szóval, hát igen, röviden a válasz az, hogy nézzük, és fontos, és számít. Hosszabban viszont azt azért egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy nincsen egyenes arányban nagyon sok esetben. Tehát ez is sokszor egyébként műfajfüggő. Vannak például a tévés celebek, vagy akik ott lettek népszerűek, és iszonyat mennyiségű követővel rendelkeznek, de ők soha nem fogják tudni ezt jegyvásárlóra váltani. És aha, vannak olyan alulról induló zenekarok, akik körbe turnézták háromszor Magyarországot, mire tényleg így felkerültek egy értelmesebb, nagyobb színpadra, és addigra már akkora élő közönséget gyűjtöttek, és akkora jegyvásárlói bázisuk van, hogy ez viszont nem biztos, hogy a social médiában is megjelenik követő számba, vagy lájkok számában. Szóval ezért ezzel így óvatosan bennék, ez a like szám, vagy a követő szám egyenlő a jegyvásárlóval, mert azért ez egyértelműen nincs így. Mi inkább őszintén szólva a tavaszi és őszi turnék számait nézzük, a aha, klubokat nézzük, kitölti meg az akváriumot, az E38 hajót, a vidéki turnék hogy működnek, de teljesen látható volt, hogy Covid után például az Elefánt zenekar mekkorát ugrott, körbe ment a egész Magyarországon vidéki turné, és mindenhol sold out, sold out, sold out. Ez azt jelenti, hogy országos szinten mindenhol meg tudja tölteni az adott klubot. Ez nekünk már egy sokkal hasznosabb információ, mint hogy most fogalmam sincs, hogy hányan követik az Elefántot a Facebookon, de hogy tehát mi inkább magukat a jegyvásárlásokat nézzük, és hogy mely helyszíneket tudnak megtölteni, milyen számok vannak, és ezeket monitorozzuk évközben.
Igen, illetve azokat szondázzátok. Nagyon izgalmas ez az egész, és nagyon izgalmas a működési rendszere. Vannak mindig legendák arról, elsősorban a külföldi zenekarok esetében, hogy milyen különleges, hát olykor extrém kérésekkel állnak elő bizonyos előadók. Van erre vonatkozólag nyilván név nélkül bármilyen sztorit, vagy ez igazából nem jellemzi a magyar csapatokat?
A magyar csapatoknál azért azt kell mondjam, hogy nincsenek ilyen óriási elszállások. Sok évig dolgoztam még a 20-as éveimben a Szigetnél babysitterként a nagy színpadokon, na ott aztán voltak elég hátborzongató, meg...
Na várj, mi az, hogy babysitterként a nagy színpadokon?
A babysitter az igazából egy ilyen belső szóhasználat azokra az emberekre, vagy arra a funkcióra, amikor a nagy színpadra, vagy bármelyik színpadra érkező zenekar te vagy a hostja.
Ja, én azt hittem, hogy tényleg, hogy hozza a zenekar a gyerekeit, és akkor azokra vigyázni kell egy játszóházot a mély nyomók mellett.
A gyerekek maguk a zenészek, ilyen értelemben, úgyhogy mi őrájuk hát nem vigyáztunk, hanem tartottuk a napi menetrendjüket, megkísértük őket az interjúra, meg fel a színpadra, meg a beállásra, meg éppen amire szükség volt. Na de csak ezt akartam ebből kidomborítani, hogy egy világsztár szinten azért vannak olyan kérések és elvárások, amik sokszor nehezen teljesíthetőek, vagy irreálisak akár. Azért a völgyben a magyar zenekaroknál nincsenek ilyen elrugaszkodások, amik leginkább fontosak, most már tényleg nagyon sok a vegán, ilyen-olyan étkezés ember, és akkor ezeket egyen nehezebb mondjuk egy Kapolcs, vagy egy tája méretű faluban teljesíteni, meg kiszolgálni mindenkit ilyen speciálisabb érkezésekre, de nem, tehát nálunk ez azért. Sőt, a zenekarok is kicsit másként érkeznek hozzánk, tehát tudják nagyon jól, hogy ez nem egy ilyen óriás gépezetű fesztivál, hanem alkalmazkodnak azokhoz a körülményekhez, amiket ez a fesztivál tud megadni, és nem nagyon szoktunk tapasztalni olyanokat, akik így kiverik a hisztit, hogy ez vagy az, miért nincsen így. Technikailag mi is ugyanúgy profin teljesítjük az összes kérésüket, tehát próbálunk mindenre odafigyelni, amit kérnek, de nincsenek irreális elvárások, úgyhogy itt ebben a fesztiválban nem tudok ilyen speckó sztorikat elmesélni most.
Hál' Istennek! Adrián, szerintem nagyon-nagyon sok fiatal hallgatónknak fölkeltettük az érdeklődését, nem csak a fesztivál iránt, hanem a te munkád iránt. Hogy mondasz egy pár szót arról, hogy lesz valakiből az, ami te lettél? Mert azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon izgalmasra hangzik a te munkád.
Hát szerintem másként lesz most 2024-ben, meg másként annó, mikor én ebbe belekerültem, mert én egy sima bölcsész diplomával Pécsen végeztem, és az ottani helyi egyetemi klubban, a legendás szenes klubban kezdtem el tevékenykedni.
Hát azért ez nem rossz ugródeszka.
Igen, ugye hát ott adta élet első koncertjét a Kispál és a Bort, a 30Y, és az összes pécsi kötődésű zenekar, és akkor én ott voltam bölcsészlány, és jártam ebbe a klubba, és ott nagyon megtetszett az egész világ, és elkezdtem először gyakornokként besegíteni ingyen és bérmentve mindenféle feladatokba, és akkor itt szép lassan lépésről lépésre, ott helyi fesztiválokat szerveztünk, a helyi egyetemi napokat, akkor hökös voltam, stb. És akkor itt szép lassan kerültem be, és ismertem meg a szereplőket. Manapság már azért vannak ennél tudatosabb utak, vannak tök szuper kis képzések, a majdnem híres rocksuli például, amit a Rész Gyuriék csinálnak, és nagyon profin és szuperul képeznek pár fél év alatt zenei menedzsereket, vagy újságírókat, vagy YouTube szakértőket, lehet különféle zeneipari területekre is specializálódni. Én mindenkinek ezt szoktam ajánlani, hogy iratkozzon be akkor most már ezek közül valamelyik ilyen képzésre. Több sulinak, Metropolitannek, ennek-annak is nem tudom pontosan felsorolni az összeset, de vannak már zeneipari menedzsment, vagy menedzser képzései, úgyhogy egyre inkább lehet találni erre képzéseket, csoportokat, és igazából aktívnak lenni, lelkesnek lenni, és ebbe a közösségbe így minél inkább elkezdeni megpróbálni becsatlakozni. Ezek az utak, amik ilyen fesztivál szervezői vagy zeneipari berkekbe tudnak vinni, szerintem.
A Művészetek Völgye programigazgatójával Nagy Adriennel Kalmár András beszélgetett. Július 19-e és 28-a között tehát irány a Balaton felvidék, a Művészetek Völgye Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden. Mi most hírekkel folytatjuk, aztán jövök vissza a kultúra világával itt a hétvégi menet.